A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Ukrajnában olyan méretű korrupciós botrányok sora robbant be hetek alatt, amely már nem egyszerű belpolitikai botrány, hanem egy átfogó hatalomátadás előszobája. Legalábbis ezt állítja Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója, írja a Híradó portálja. Aresztovics szerint a jelenlegi folyamatok célja Zelenszkij eltávolítása és egy új ukrán politikai korszak előkészítése, amelyet a nyugati partnerek is támogatnak. Továbbra is terjed a hepatitis A vírusa. A kézmosás a legjobb megelőzés, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. November közepéig közel 1700 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Budapesten és Észak-Kelet-Magyarországon történt. A szakemberek riadót fújnak. Magyarországon idén november 19-éig 1648 megbetegedést jelentettek. A legtöbb pácienst Budapestről továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A vírus elsősorban piszkos kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy szennyezett ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények. A fertőzés jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző ember is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet, a sárgaság csak később alakul ki, ekkor a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége. Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében két számjegyű 10-11%, a garantált bérminimum esetében egy számjegyű 7-8% lehet, írja a pénzcentrum. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ. A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat. 7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Edelény, Gyöngyös, Kunszentmárton, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótér fejlesztést, sportcsarnok, illetve útfelújítást. A legnagyobb összeget 1 milliárd forintot Gyöngyös kapja működőképességének megőrzésére. Szintén ECél-ből kapja a támogatást Putnok, Ózd, Kunszentmárton. Mencer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebookon közzétett videóban bejelentette, hogy Pilis Csaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent közlönyben még nem olvasható. Egy Uruguayból Törökországba tartó Spiridon nevű teherhajó már több mint 50 napja veszteg el a tengeren, miközben fedélzetén körülbelül 3000 szarvasmarhát szállít, írja az Agroinform. A hajó szeptember 20-án indult el Montevideóból, majd október 22-én érkezett meg a törökországi Bandirma kikötőjének közelébe. A kikötést a török hatóságok megtagadták, mivel a fedélzeten szállított állatok füljelzőinek nyilvántartásában szabálytalanságokat találtak. A hajó azóta a tengeren maradt, a hatóságok továbbra sem engedélyezik a partra szállást. Az eset súlyos állatvédelmi kérdéseket is felvet, a németországi állatjóléti alapítvány szerint a hajón kaotikus állapotok uralkodnak. Beszámolójuk alapján legalább 58 szarvasmarha már elpusztult, a vemhes tehenek és az újszülött borjak sorsa pedig továbbra is bizonytalan. Az állatvédő szervezetek nem csak a török hatóságokat szólították fel arra, hogy tegyenek lépéseket, hanem az Európai Bizottsághoz is fordultak. A tengeren veszteglő hajó sorsa most már nem csak Törökország, hanem nemzetközi intézmények figyelmét is felkeltette. Híreink végén az időjárásról. Miközben északkeleten megszűnik a hószálingózás, és keleten határozottan csökken a felhőzet, nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak. A déli esre forduló szelet reggelre nagy területen élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton, ennél jóval hidegebb is lehet.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah,
kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban bemutatjuk a Fáji András görögkatolikus technikumot és szakgimnáziumot. A miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nyílt napot szervez november 25-én a 8. osztályos tanulóknak, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak az iskola életébe. A Fájiban gazdálkodás-menedzsment, közlekedés-szállítmányozás, informatika-távközlés, valamint turisztika-vendéglátás szakirányt választhatnak a diákok. Az intézményben felkészült támogató tanárok, inspiráló közösség, modern tanulási környezet várja a fiatalokat. A részletekről Kondás Miklós, a Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatója nyilatkozott rádiunknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntöm Kondás Miklóst, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatóját. Nyílt napra kerül sor hamarosan. Arra kérem, hogy foglalja össze, hogy miért is érdemes ellátogatni, és egyáltalán az intézményüket miért érdemes választani a 8. gyermekeknek.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, érdeklődőket. November 25-én lesz iskolánkban nyílt nap. Ez azt jelenti, hogy külső érdeklődők, elsősorban nyolcadikosok, szüleik, esetleg tanáraik jelentkezését, megjelenését várjuk. Itt helyben megtekinteni, hogy mit is tudunk nekik nyújtani. Milyen képzésekre tudnak jelentkezni, illetve hogy néz ki ennek az iskolának az élete, hogy néz ki egy egyházi fenntartású szakképzést folytató intézménynek a működése a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy a nyílt nap elején egy kis központi tájékoztatót mindenképpen tartunk. Én itt el fogom mondani, hogy milyen képzéseink vannak, logisztika, turizmus, informatika és gazdálkodás, menedzsment képzés, azon belül is két terület, pénzügyi számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli munkatárs képzése folyik az iskolában. Ezeknek a részleteivel, jellemzőivel foglalkozunk, ezt fogom bemutatni, illetve taktikai tanácsokat, jó tanácsokat felvételivel kapcsolatos megfontolni való, tudnivalókat szeretnék elmondani, mert minden évben tapasztalom azt, hogy történnek bakik a nyolcadikosok jelentkezése során, ami nekik nem jó, mert nem jól jönnek ki belőle. Akár a nem megjelölt szakokkal, akár a sorrenddel kapcsolatosan nem mindenki ismeri pontosan a felvételi rendszer működését, erre is felhívom a figyelmet, illetve hogy hogyan kell jól taktikázni, hogy mindenki a lehető legjobb helyre kerüljön, és senki ne maradjon iskola nélkül nyolcadik után. Az már nagyon kellemetlen, amikor valaki kimarad a felvételi rendszerből, és nem veszik föl sehova. Tehát ezekkel kapcsolatosan én tartok egy összefoglaló tájékoztatót, majd iskolánk lelki vezetője Fedor Péter atya az iskola egyházi jellegével kapcsolatban mondja el a legszükségesebb tudnivalókat. Ez azt is jelenti, hogy itt az iskolánkban hittanórák vannak, felekezet szerint ki hova tartozik, görögkatolikus, római katolikus, református hittanórákat tudunk biztosítani. Heti két órában az életünkben benne van az egyházi jelleg is, tehát hétköznapra eső ünnepeken templomba megyünk, szentmisét hallgatunk, van felkészülési lehetőségünk, felkészülési programjaink karácsony előtt, az advent alatt, húsvét előtt a nagybőtben, és egyébként évközben is vannak olyan események, amiket mi fontosnak tartunk egyházi szempontból. Vannak az év során az osztályközösségeknek úgynevezett közösségi napjaik, ez lehet, hogy egy hétvégére eső kirándulás, vagy egy esti színházlátogatás, vagy hasonló program. Ezek is olyan töltettel, olyan szándékkal, hogy lelkileg, közösségileg megerősítsük a tanulókat, összekovácsoljuk őket, és élményekben gazdagabbá, szebbé tegyük az itt létüket a itteni öt év során. Azért hangsúlyozom ezt az öt évet, mert technikum az iskolánknak a megnevezése. Ez azt jelenti, hogy 9-be bejönnek a gyerekek, és 13-ba kapják meg az érettségi bizonyítványukat és a szakmai bizonyítványukat is egyben. Tehát itt most már a régi elgondoláshoz képest, vagy régi tudáshoz képest az öt év az folyamatos, tehát nem megszakítható, nincs ilyen, hogy 12. után el tud menni.
Mely intézményekből jönnek a gyermekek, hogy látja az utóbbi éveknek mi a tapasztalata, és ha jól tudom, nem csak miskolci intézményekből küldik ide a gyermekeket?
Így van. Általános iskolák nyolcadikosait várjuk. Régi tapasztalat az, hogy megyei beiskolázású iskolaként, hogy a tanulóinknak több mint a fele, kicsit több mint a fele vidéki, tehát nem csak miskolciakat várjuk, hanem a megyéből bárhonnan, máshonnan is jöhetnek, csak nem jellemző. A általános iskoláknál fontos, hogy képbe legyenek az iskolával kapcsolatosan. Nyilván vannak állami fenntartású technikumok is, meg gimnáziumok is, de vannak egyháziak is. És ezt én nyugodt lélekkel is tényleg őszinte szívvel tudom ajánlani, mert itt igyekszünk azért a tanulóknak olyan plusz lehetőséget biztosítani, ami az állami rendszerben nincs meg, kicsit jobban odafigyelni a lelkükre. Mind a mellett, hogy az állami juttatásokat, az állami lehetőségeket ugyanúgy biztosítjuk. Tehát technikumban lehet, hogy ez kicsit negatívabb, hogy öt évig tart, viszont az ösztöndíjrendszer itt is nálunk is ugyanúgy megvan. Tehát a tanulók 9-10-ben havi 8000 forintos ösztöndíjat kapnak, 11-től pedig az előző év tanulmányi eredményétől függően sávos rendszerben, tehát egy jeles tanuló havi 59000 forintos ösztöndíjban részesül. Ezt sokan még ma sem tudják, pedig a rendszer 2020-tól már így működik. Tehát ez egy motiváló erejű dolog. De én látom a tanulókon, hogy nagyon odafigyelnek az átlagra már tizedik fölött. Ha alatta vannak egy-két tizeddel, akkor szomorúak, mert éves szinten azért ez több százezer forintos mínuszt jelent. Ha pedig sikerül megugrani a lépést, akkor annál boldogabbak, mert jelentős anyagi segítséget jelent ez.
A technikumról még azt érdemes elmondani, hogy sokan azt gondolják, hogy egy kicsit, hogyha valaki a technikumot is elvégzi, akkor beskatójázza, de pont ellenkezőleg akár egyetemre is mehet egy technikumot végzett diák.
Természetesen, tehát érettségie lesz, teljes értékű érettségie lesz, azzal együtt, hogy neki az érettségének részét képezi a szakmai végzettség, a szakmai vizsga, az ötödik választható érettségi tárgy gimnáziumban, az tetszőleges, nálunk az ötödik tárgy a szakmai vizsga. Ráadásul, hogyha tovább tanul, akkor ez emelt szintű érettségének is beszámítható. Illetve szeretném elmondani, hogy iskolánkban most már két új úgynevezett okleveles technikus képzési lehetőség is elindul. Az egyik a turisztika területen, a másik a logisztika területén. Ez azt jelenti, hogyha a tanuló ebbe az okleveles technikus képzésbe bejut, akkor szakmájában tovább tanulva egyetemen, a Tokajhegyalja Egyetemen a turisztikai ágazatnál, illetve a Miskolci Egyetemen a logisztikai ágazatnál kreditpontokat tud beszámítatni a középiskolás végzettsége alapján. Ez összességében egyetemtől függ a megállapodásunk szerint, legalább 30 kreditpontot be tud számítani az itteni tanulmányai alapján, a szakmai ismereteinek elismeréseként egyetemi továbbtanulás esetén.
És most nézzük végig a különböző szakokat, kezdjük talán a turizmussal, ami úgymond a húzó ágazata, ide jelentkeznek a legtöbben, kérem mutassa be ezeket a szakokat.
Turisztikai technikus képzésről beszélünk, turizmus vendéglátás ágazata alapja ennek a történetnek, de ez egy érettségével járó technikusi végzettséget adó képzés. 9 tizedikben a vendéglátás része dominál a gyakorlaton, ők ott megtanulnak sütni, főzni alap ismereti szinten, tálalni is, felszolgálni is, tehát vendéglátás alapú a dolog, de utána olyan ismereteket kapnak, ami egy szállodai tevékenységben, egy éttermi tevékenységben, egy utazásszervezési irányban segíti majd a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket, illetve ismereteiket. Tehát mindenképpen egy középfokú végzettséget biztosító képzés. Nagyon érdeklődnek ez iránt a képzés után, azt lehet mondani az utóbbi évek tapasztalatai alapján, hogy ez a leginkább keresett. Mivel túljelentkezés van, én mindenképpen kérem a jelentkezőket, hogy ha tetszik nekik ez az iskola, és szeretnének ide bekerülni, akkor ne csak ezt jelöljék meg, mert itt azért nehezebb a bejutás, és én úgy gondolom, hogy a többi ágazat is nagyon jó lehetőségeket kínál. Az informatika egy nagyon keresett terület, nagyon perspektívikus, amit itt tanítunk nekik, ez a hálózatfejlesztő, üzemeltető irány, ez kifejezetten jól hasznosítható a későbbiek során is, a mesterséges intelligencia ezt nem fogja tudni helyettesíteni belátható időn belül, tehát ez a terület is nagyon perspektívikus, a logisztika önmagában véve is jól működik, és mindenhol jelen van, tudjuk, és hát az iskolánk eredeti közgazdasági jellegéhez talán legközelebb álló, bár mindegyik terület valahol kötődik ehhez a közgazdasági alaphoz, de a pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés is klasszikusan keresett és jól hasznosítható terület. Tehát mindenkinek minden képzésünket bátran tudom ajánlani, nyilván érdeklődési terület függő, hogy kinek melyik passzol leginkább a terveihez, de ha lehet, akkor ne csak egyet jelöljenek meg, hanem többet is, és akkor biztosabb a bejutás ebbe az iskolába.
Mit érdemes tudnunk az intézmény tanári gárdájáról?
Kollégáink szakmailag jól képzettek, mindenki rendelkezik a szakterületéhez szükséges diplomával, folyamatosan képzik magukat, elkötelezettek, tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy a helyzet magaslatán vannak, várják szeretettel a tanulókat, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy segítsék az ő haladásukat. Ennek minden emberi és fizikai háttere adott, tehát úgy gondolom, hogy humán erőforrás tekintetében, hogy ezt a modern szót használjuk, rendben van a képzés háttere, de azért tegyük hozzá, hogy egy elkötelezett pedagógus gárdával állunk a gyerekek rendelkezésére.
Mik a továbbtanulási tendenciák, hova mennek tovább a fájból a diákok?
Alapvetően bármelyik irányba mehetnek, nyilván itt a természettudományos alapoknak megvan a szakmai szerinti irányultsága, tehát a technikumban nem minden természettudományos tárgyat tanulnak végig, szakterület függő, hogy melyik ágazat melyik irányban képződik, tehát ez kicsit korlátozza a lehetőségeket, tehát nem jellemző, hogy orvosi pályára mennének a gyerekeink, viszont annál jellemzőbb, hogy a szakterületüket viszik tovább, és azért is célszerű, mert sok visszajelzésünk van évek óta azzal kapcsolatosan, hogy amit itt középiskolában, technikumban meg tudnak tanulni, azaz egyetemi szakmai tanulmányaik során nagyon jól hasznosítható. Tehát előnyük van az egyetemeken. Ezt már régóta tudjuk, hogy így van, de mindig újra és újra visszajön a megerősítés, hogy bizony neki ezen a szakterületen, közgazdasági területen máshol előnye van. Akár még kedvezményeket is kap, de mindenképpen számára egyszerű dolgokat jelent egy feladat, miközben egy gimnáziumi végzettségűnek, aki ilyet még sosem hallott, annak nehéz.
És főleg úgy is mondhatjuk, hogy előnye van, hogy a Miskolci Egyetemről is jönnek ide tanárok tanítani.
Igen, tehát a speciális ismeretek oktatásához van néhány terület, ahol szükséges külső segítséget igénybe vennünk, mert annyira aktuális, annyira tényleg évről évre változó is, és adó törvényekkel kapcsolatosan például évről évre változó feltételeket kell napra készen tanítani. Ilyenkor van rá lehetőség, hogy akár logisztikai területen, akár gazdasági területen, szükség esetén turisztika területen igénybe vegyük a külső óraadók segítségét. Ilyen esetben előszeretettel választjuk a Miskolci Egyetem tanárait.
Hogyha hátrányos helyzetű család hallgatná ezt a beszélgetést, akkor el kell mondanunk, hogy ez az ösztöndíj programjuk is segít abban, hogy a gyerekek meg tudjanak állni a lábukon.
Igen, ez nem csak a mi iskolánk sajátja, ez a technikum sajátossága. 2020-tól létezik ez az ösztöndíj rendszer. Azért érdemes hangsúlyozni, mert én azt tapasztaltam, mind a mai napig nem tájékozottak kellően sem a tanulók, sem a szüleik, akik eddig mondjuk nem voltak érintettek középfokú iskolai beiskolázásban. Ezzel kapcsolatosan, tehát még ma is sokan meglepődnek azon, hogy az előbb elmondottak alapján 9-ben, 10-ben 8000 forint, utána pedig tanulmányi eredménytől függően akár 59000 forintos havi ösztöndíj juttatásban részesülnek a gyerekek. Hát nyilván van egy-két alapfeltétele, tehát iskolába kell járni, ha 6 óránál több az igazolatlan, akkor ezt elveszti a tanuló, vagy évismétlés esetén nem jár. De hát ez is egy motiváció, ez volt a célja, meggyőződésem, hogy motiváltabbá tegyék a tanulókat, ez érződik is egyébként a technikum iránti bizalom növekedése, meg a tanulmányi eredményre való jobb odafigyelés, mert zsebre megy a történet. Van még egy plusz juttatás a technikumban, a végén, a szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek a tanulók, ez 13. után nyáron valósul meg. Ez is a szakmai vizsga eredményétől függ. Itt 100 000 és 300 000 forint közötti egyszeri összegről beszélünk.
Az intézmény infrastruktúrájával, felszereltségével mennyire elégedett?
2011 óta vagyunk egyházi fenntartásban. két nagy infrastruktúra fejlesztési beruházáson vagyunk túl. Sikerült az iskola intézményét elég rendesen felújítani. Ez azt jelenti, hogy teljes külső hőszigetelés, nyílászáró csere, minden vizes blokkot sikerült újjávarázsolni. Konyhánk, étkezőnk teljes felújításra került. Itt szeretném elmondani, hogy iskolánkban saját konyha működik, és nagyon jól főznek, és mi nagyon szeretjük, hogy itt vannak, és itt tudunk ebédelni. Azt lehet mondani, hogy saját főztünket esszük, és csak bátorítani tudom a tanulókat arra, hogy ezt vegyék igénybe. Én panaszt erre nem hallottam. Összehasonlításban azt tudom mondani, hogy kellemesen csalódnak azok, akik a fái menzát kipróbálják, és sokan megmaradnak ennél a lehetőségnél, különösen tanulók esetében, ahol pillanatnyilag 600 forint egy tanulói teljes áru ebéd, hát a büfében nem lehet ennyiért egy komolyabb szendvicset kapni, és azért ez mégis meleg étel két fogással, tehát csak javasolni tudom. Ezentúl az iskola udvarában is fejlesztések történtek, rekordtános futópálya, kosárlabdapálya, kondicionáló park, tornaterem teljesen felújítva. Én úgy gondolom, hogy sok iskola van ennél nehezebb helyzetben. Szakmai szempontból nézve az ellátottságunk is lehetőségeinkhez képest úgy gondolom megfelelő. Tehát igyekszünk rendszeresen megújítani a számítógép parkunkat, nyilván egyszerre hirtelen mindent nem lehet, de azért folyamatos a elavult gépek cseréje. Én úgy gondolom, hogy ez korszerű állapotot eredményez, és a mi szükségleteinkhez tökéletesen megfelel. Nyilván vágyaink vannak, szeretnénk még sok mindent elérni, de ezt fenntartónkkal közösen tervezve módszeresen igyekszünk végrehajtani. Szép kápolnánk van az iskolában, ezt mindenképpen szeretném megemlíteni, és lehetőségeinkhez képest maximális felszereltséggel várjuk a új kilencedikeseinket is.
Mennyire jelent előnyt, hogyha egyházi intézményből jelentkezik ide valaki?
Egyházi intézményből jelentkező tanulóinknak egyszerűbb a beilleszkedés, hiszen ők ismert feltételrendszerből jönnek, nálunk is hasonló a működés, tehát az, hogy számukra a hittanóra nem jelent újdonságot az órarendben, az, hogy vannak iskolai szentliturgia látogatások, az, hogy iskolában jelen van folyamatosan lelkész, pap, meg lehet szólítani. Péter atya tényleg nyitott ajtók mellett létezik itt a egyik irodában, tehát bárki megkeresheti, beszélgethet vele, nem csak hittanórán találkoznak, hanem a nap bármely szakában össze lehet vele futni, hogy itt az iskolán belül a kápolna mindig nyitva van, és be lehet menni, és kicsit el lehet vonulni a világ zajától is, a lelkünkre figyelni. Ezek mind olyan tényezők, amik azok számára, akik egyházi iskolából jönnek, természetesebbek, de én úgy gondolom, hogy akik nem egyházi iskolából jönnek, és ezt el tudják fogadni, ez számukra jobb, szebb lehetőséget jelent, azoknak egyértelműen pozitív.
Azt hiszem, hogy egy intézménynek a színvonalát az is jól mutatja, hogy milyen versenyeken tud elindulni, és a fái ilyen téren nagyon az élen jár, a diákok megméretetik magukat, és jó helyezéseket is érnek el, plusz még egy nagy pozitívum, hogy külföldi úti lehetőségeik is vannak, most talán nemrégiben pár napja értek vissza a diákok Görögországból.
Igen, több tényezőt is érint ez a kérdés. Kezdjük a versenyeknél. Technikumok világában elsősorban szakmai versenyek azok, ahol mi ki tudunk emelkedni, tehát a gimnáziumok nyilván a közismereti tárgyak versenyeiben előrébb vannak, fakultatív képzéseiket inkább erre fordítják, nálunk viszont ez az idő a szakmai képzésre megy, ezért vannak a mi tanulóink a szakmai versenyeken előnyben, itt kell nekik igazából teljesíteni. Sikerült az elmúlt években szakmasztár versenyen első helyezést érni, vagy turizmus vendéglátás versenyen, illés gasztrokupán első helyezést, második helyezést, külön díjat elérni. Ezek mind nagyon szép eredmények, motiválják a gyerekeket, itt iskolán belül is kiszoktuk ezeket a lehetőségeket emelni. Természetesen a sportban is igyekeznek menni a tanulóink versenyekre, diák olimpiai szervezésben is részt veszünk különböző sportágakban, röplabdában, kézilabdában, kosárlabdában, fociban, atlétikában van lehetőség versenyeken elindulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy a diákok meg tudják méretni magukat. Látom a lelkesedést rajtuk, amikor készülnek, és az örömöt, amikor sikereket érnek el. Ez fontos dolog. Szeretném még emellett kiemelni, hogy iskolánkban működik egy próbanyelvvizsga lehetőség is. Partnerei vagyunk egy vizsgaközpontnak, ahol minimális anyagi befektetéssel ki lehet próbálni, hogy a tanuló adott szinten, adott pillanatban milyen szinten van, érdemes-e neki elmenni egy teljes nyelvvizsgára, annak költségeit felvállalni, vagy pedig még tanulnia kell. Ez is egy jó lehetőség arra, hogy biztassuk őket a nyelvi ismeretek felszedésére. Sok tanulónk szerez középfokú nyelvvizsgát a tanulmányai végére. Ennek két módja van alapvetően. Vagy elmegy egy középfokú nyelvvizsgára, ehhez segítséget nyújt ez a próbanyelvvizsga lehetőség, vagy emelt szintű érettségén megcélozza az ötös eredményt, mert az egyben középfokú nyelvvizsgát is ér. Mind a két megoldás működik az iskolánkban, hála Istennek nagyon sok tanuló szerez így módon középfokú nyelvvizsgát középiskolai tanulmányainak a végére. És hát a másik lehetőség, amit említettünk, a görögországi tanulmányút. Erasmus Plus pályázat keretén belül iskolánkból 40 tanuló jutott el most az ősz folyamán Görögországba, két hetet töltöttek kint, a szakmai irányultságuknak megfelelő szakmai programokat kaptak, és emellett szervezett keretek között kulturális görögországi speciális programokba is részt vehettek. Meteorákat látogatták meg Olimpos hegységbe, kirándulhattak, hajókiránduláson vehettek részt, Thessaloniki bejárhatták. Mind a mellett, hogy teljes ellátásban, szállás, étkezés, utazást, minden beleértve, teljesen jó körülmények között tölthették hétköznapjaikat, két hétig tengerparti környezetben, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. A nyelv ismeretet itt is tudták gyakorolni, angolul tudtak szakmai programokon részt venni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan lehetőség középiskolás tanuló számára, ami feltétlenül megragadandó.
Reméljük, hogy nagyon sok fiatal el fog jutni a nyílt napra, viszont aki, ha nem tudna eljönni, akkor gondolom még más lehetőség is van, hogy tájékozódjon az intézményről.
Természetesen, tehát az iskola honlapján, Facebook oldalán, TikTok felületén is lehet iskoláról információkat szerezni. Kérdés esetén, megkeresés esetén ezekre is tudunk válaszolni, fel tudjuk hívni a figyelmét a különböző lehetőségekre. Mindenképpen szeretném, hogyha valakit érdekel az iskola, akkor kerüljön velünk valamilyen módon kapcsolatba. Keresse nyugodtan, vagy keresse fel az elektronikus felületeinket, tájékozódjon, és várjuk szeretettel a Hályi András Görög Katolikus Technikumba.
Kondás Miklósnak, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikumi szakgimnázium igazgatójának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a Fáji András Görög Katolikus Technikumot és Szakgimnáziumot. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről, Pap Ildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Volt egy olyan időszak az életemnek, hogy párhuzamosan csináltam a kollégiumot, csináltam a zsinatot, már szerveztük a rádiót, a Stella üdülőt odafönt a Mátrában, és végeztem a Kánoni Jogi Egyetemet. Ekkor voltam mondjuk 40x éves, 50 alatt. És egy olyan fajta igénybevétel volt. Egyébként ez mind, általában ezt megfigyeltem az életkorokat, a 40 és az 50 közötti időszak a legveszélyesebb a férfi ember számára, mert akkor még mindent bír, és
túlhajtja magát, és akkor...
Mindent is túlhajtja magát. És közben elindult az országos rádió szervezése, és hát úgy volt sokáig, hogy ennek a rádiónak én leszek az igazgatója. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ez így, ahogy most így, itt vagyok ebben a beszorultott életállapotban, élethelyzetben, kevés leszek rá, kellene tudnom nyelvet, el kellene végeznem rendesen a kánonjogot, tanulnom kellene médiajogot, meg ilyeneket, de ez képtelen vagyok ebben a helyzetben, és akkor vetődött fel, és kértem a seregi érsek urat, hogy engedjen engem ki, hogy ebből az egészből kiszakadjak, és egy kicsit minőségileg is feljavuljak, hogy alkalmassá váljak ahhoz, amit hát ugye azért még szerettem volna, az Országos Rádiónak igazgatója lenni. Aki aztán ugye a Juhász Judit lett, későbbiek során, amikor megalakult az Országos Rádió, megjegyzem zárójelben, hogy egyáltalán nem bánom, hogy kikerültem a médiából. Mert egy ideig az ember csinálja, de utána, szóval kevés lesz egy papnak az, hogy oda tartja a mikrofont az illető orra alá, hogy mondja már meg bátyám, hogy a nagymisén hogy tetszett a prédikáció, és érsek úr kiengedett, és akkor ott tavában van egy egyetem, a Kánoni Jogi Egyetem, ami egy nagyon jó egyetem, és akkor én oda beiratkoztam, és laktam egy magyar közösség plébániáján a László László atya támogatásával, illetőleg hát az első évet az egyetem a kollégiumban. Olyan atya, aki elhatározta, 60 évesen lett pap, addig politika történetet tanított a Montreali Egyetemen, elhatározta, hogy a magyarokat úgy fogja támogatni, hogy a papokat, akiket képzésre kienged a püspökük, azokat ő finanszírozza. És így jutottam én is oda. Előttem 3 vagy 4 erdélyi kollega volt, aztán utánam az Artner Peti jött, aztán meg a Lóci Tamás atya. Igen, ám, de közben kapok egy telefont a Mándi Zoli atyától, az irodaigazgatótól, hogy beteg lett a gyöngyösi plébános. És hogy az érsek úr egy nagy plébániát szánt neked, légy szíves, készülj úgy, hogy hazahívunk. És hát így tulajdonképpen a média karrierem derékba tört, hála Istennek hozzáteszem. Még egyszer mondom, hogy nagyon szeretek papként pap lenni, és hát összecsomagoltam, ahogy ott egy-két vizsgát letettem, valahogy úgy november tájt, 3 szemeszter volt, azt hiszem, és akkor hazajöttem, és onnantól kezdve már mint plébános veszek részt az egyházmegye munkájában, illetőleg hát van még azért egy-két más dolog is, de az egy különleges pillanat volt, amikor az egészet nekem le kellett tenni a sajtót, és azt mondani, hogy visszamegyek újra plébánosnak. Tehát amit Bogácson ott hagytam, azt Gyöngyösön fogom folytatni. Gyöngyöst nagyon szerettem, és ezért ez egy kis segítség is volt nekem, mert olyan helyre szánt az érsek úr, ahol az én szülővilágom Mátraja, az nagyon szerettem ott. Igen, ám csak, hogy hazajöttem, és közben, hála Istennek, a plébános meggyógyult a Gyöngyösön. És akkor itt álltam itt a sérv kirekesztve, hogy akkor most mi csinálsz? És Antal Lóci Lajos atya a plébániájára tett az érsek úr egy pár hónapig, aztán beteg lett a Miskolc, a Szent Anna plébánosa, akkor fölhívtak, hogy elmennél a Szent Annára.
Mondta, akkor ilyen Jolly Joker voltál gyakorlatilag, akit így hirtelen be lehetett tenni mindenhová.
Igen, és akkor jöttem ide, és akkor elkezdtünk építkezni, és egy 8 hónap múlva telefonálnak megint, hogy akkor elmennél-e most Gyöngyösre. Számomra például a cölépapi cölibátus itt is visszaigazolja magát, hogy ezt nem lehetne végigcsinálni, hogy mit tudom, 12 helyen vagy egy élettartamban, és jó szívvel lehetett menni, és azt gondolom, hogy mindenütt jól is éreztem magam plébánosként is.
Mikor hazajöttél Kanadába, egy új kihívással talált meg érsekatya. Ugye ez volt az az időszak, ahogy említetted is a rendszerváltás után, hogy egyre több intézményt visszakapott az egyház, és hát az Egri Egyházmegyében nagyon nagy fellendülésnek indult az oktatási köznevelési intézmények átvétele. Most már itt 2025-ben közel 50, sőt lehet, hogy 52-53 köznevelési intézmény tartozik az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Akkor még nyilván kevesebb volt, de téged bízott meg a főpásztor azzal, hogy ezeket az intézményeket valamilyen formában összefogd, koordináld. Hogyan zajlott ez a munka?
Ez is úgy jött, mint a rádió, hogy te újságíróiskolát végeztél, csinálj egy katolikus rádiót. Miután hazajöttem Kanadából, és ott lógtam a levegőben, mert nem gyöngyösen nem tehettek, mert ott volt plébános. Ezért azt mondták, hogy hát te voltál kollégiumi igazgató, legyél eki felnök. Az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának az elnöke. Ezt Mándi Zoli atya valószínűleg ő találhatta ki, mert ő volt egy rövid ideig ennek a ekifnek az elnöke, és ez időben körülbelül egybeesett, hát hogy ilyen egy évet lehettem, vagy másfél évet ekif elnök, amikor Seregi érsek úr nyugdíjba ment, és Ternyák érsek atya jött. És hát ekkor indul, addig 8 iskolánk volt. És amikor Ternyák érsek atya átlátta a helyzetet, fölmérte, és hát 2010-ben a mostani kormány egy olyan kedvező döntést hozott, hogy ha az egyház átvesz iskolákat, akkor nem kell, az önkormányzatoknak nem kell még pluszba odaadni azt, amit eddig is odaadtak nekik, hanem közvetlenül megkapja az állami költségvetésből, és akkor ezzel a önkormányzatok is egy kicsit föllélegezhetnek. Szóval ekkor az érsek atya, amikor látta ezt a szituációt, akkor rapid, erős módon, nagy lendülettel hozzáfogott az egyházi iskolák visszaigényléséhez, illetőleg az újraindításához, vagy az újak indításához, és ekkor volt nekem, mint eki felnöknek az a szerepem, hogy részint segítsem a folyamatot, sok fórumon ott 47 iskolát, ha jól emlékszem, vagy valamennyi ilyen intézményt vettünk át, abban az időszakban, és ezeknél úgy bábáskodtam, illetőleg azt, én legalábbis magam számára azt a feladatot szabtam ki, hogy segítsem az intézményeket egyházivá válni, a pedagógusokat. Tudnék, ez volt a legnehezebb, hogy egy pedagógus, aki ott tanít nyugodtan egy klikkes, vagy egy önkormányzati, vagy egy állami iskolában, hát hónaptól úgy jön be, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mi ez? Tehát, hogy ezt a sokkot, amit én egyszer már megtapasztaltam a kollégium igazgatójaként, hogy ezt a sokkot, vagy ezt a, nehogy trauma legyen ebből, és hát nekem, én azt a feladatot vettem magamra, hogy segítsem az egyházivá alakuló, egyházi fenntartásba kerülő iskoláknál, hogy minél gördülékenyebb legyen. És hála Istennek, úgy gondolom, hogy a Jóisten is gondviselési segítette ezt a dolgot, gyöngyösen 6 intézményt sikerült átvenni, és a környékét, ugye Karácsond, aztán Gyöngyös-Solymos, Gyöngyösön a Vakbottyán, aztán a Zeneiskola, aztán a Rákóczi iskola, meg még van egy valamelyik, ami ott Adácsi, aminek ott közvetlen környezetében, Gyöngyös környezetében, és ezeknek a pedagógusaival, meg aztán hát a
nyilván a pedagógusokkal, a szülőkkel, a városvezetéssel, mindenkivel sikerült egy olyan jó kapcsolatot kialakítani, amit ugye elismeréssel is honoráltak neked, hogy ezeket elősegítetted, és ott voltál nem csak lelkipásztorként, hanem ilyen formában valahogy egy intézmény összefogó vezetőként is.
Gyöngyösön aztán még csináltunk egy egyházi múzeumot, az egy nagyon izgalmas kérdés, az év múzeuma volt 2015-ben, vagy lett, meg megépült a templom torony, amit 100 évig vártak. Ugye egy nagy tűzvész volt Gyöngyösön, és azt hiszem, hogy amikor 12 év után érsek atya megkérdezte, hogy átjönnék-e ide a Mindszentre, ugye másodszor vagyok Miskolcon, akkor azért egy nagyon-nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy a szülővárosomban, ahol születtem, igaz, hogy a kórházban, de hát mindegy, úgy volt beírva mindig a személyigazolványomban, hogy Gyöngyös, hogy sikerült a részvételemmel, ott létemmel egy nagyon jelentős lépést tenni az egyháznak, a plébániának.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Juhász Ferenc Miskolc Mindszenti plébános, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Azon gondolkodtam el, hogy egy 46 év papság alatt, papi szolgálat alatt, hogy milyen gazdag, milyen nagyon tartalmas életutat is jártál be. Ahogy indítottam ezt a beszélgetést, hogy részben ezek pozíciók, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy mérhetetlenül nagy szolgálat, amit mind az egyház, mind pedig a hívek felé, vagy a keresők felé tettél. De nincs vége itt a feladataid körének, ami kimaradt a felsorolásból, hogy ugye említetted azt, hogy egyházjogot tanultál, és akkor főszentszéki bíróként is ellátsz bizonyos feladatokat, és hát mind Gyöngyösön, mind pedig itt Miskolcon, a Miskolci Esperesi Kerületnek az esperese is vagy. Hogyan sikerül ennyi minden helyen helytállni?
Azt gondolom, hogy ez nem az én képességemnek, vagy a tehetségemnek az eredménye, hanem a pap hiányé. Tehát az, hogy egy papra annyi feladat hárul, vagy annyi dolog megtalálja, ez azért van, mert ténylegesen kevesebben vagyunk, mint amennyi létszám szerint kellene egy ekkora egyházmegyében. Biztos, hogy azok a megbizatások, vagy azok, amiket az egyház megye főpásztora mondjuk egy papra rá bizalmát is jelenti, meg hát egyszerűen szükséges, hogy valaki legyen esperes, meg hogy valaki legyen valamilyen helyzet. Hogyha az egyház előírja, hogy egyházi bíróságot kell fönntartanuk, akkor abba kellenek emberek, bírók, vagy bármi más, és hát sajnos ez így van. Ezt úgy gondolom, hogy részint kiegészítik egymást, tehát ami számomra az életben mindig, a papi életemben is mindig egy nagyon izgalmas volt, hogy lehet sokféle dolgot csinálni, úgyhogy ne, tehát ennek mindig örültem, mert nem szűkült be az ember, tehát nem maradt egy nagyon szűk sávban egy specialista, hanem a pasztorációnak számtalan ágazatát, vagy területét sikerül végeznem, és hát egy picit így tekintek ezekre, és nyilván, hogy egyik sem teljes értékű, tehát nem vagyok a legjobb esperes, nem vagyok a legalkalmasabb bíró, és így tovább, de azért valahol azt hiszem, hogy az én személyes hivatásomban, vagy küldetésemben ezeknek mindnek van egy kicsi olyan szerepe, hogy nem csak azokat gazdagítja, vagy bátorkodom azt gondolni, hogy őket is azért, akikkel ez érintkezik, hanem engem is visszafelé is hat.
Visszafelé is hat. Rengeteg kihívással, rengeteg nehézséggel is szembe kellett nézned, úgy gondolom ezek alatt az évek, évtizedek alatt. És most így itt vagyunk, a napokban ünnepled éppen, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek, 70. születésnapodat, úgyhogy a jó Isten éltessen sokáig, de ha visszatekintesz ezekre, azt nyilván nem kérdezem meg, mert egy szülőtől nem kérdezheti meg azt az ember, hogyha van 5 gyermeke, akkor melyik a kedvenc, melyiket szereti legjobban. De azt azért megkérdezem, hogy mivel gazdagodtál te személy szerint ezek által, a kihívások, feladatok által, és mi adott neked igazából erőt, folyamatos motivációt, lelkesedést ahhoz, hogy ezeket mindig teljes erőbedobással és lelkesen el tud látni ezeket a szolgálatokat?
Nem biztos, hogy ebben a sorrendben válaszolok, de éppen azért a 70 évemhez közeledve mindentől, külső fórumoktól függetlenül is kezdek egyfajta mérleget, vagy egy önvizsgálatot, vagy egy valamit összegzést végezni, és arra jöttem rá, hogy az, hogy soha nem voltam egyedül, hogy most is itt a plébánián hatan vagyunk papok. Az, hogy mindig 25 és 30 közötti káplánom volt, csak ez alatt az idő alatt, amióta hazajöttem Kanadából, 2003 óta. És ezek a káplánok, tehát a tőled fiatalabb korosztály, akik sokfélék, annyira rá szorítják az embert arra, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy szinten tartsd magad, hogy azsúrban legyél velük, hogy ne érezzék azt, hogy na hát ez öreg pasas, hát ennek hiába mondod, úgyse érti. És végig, tehát amikor a kollégiumban voltam, és végig tőlem mindig 20-30 évvel fiatalabb környezetben voltam, és ez mindig azt jelenti, hogy egy fiatalabbként kell gondolkoznod, és fiatalabb mentalitással kell élned, mint ami ténylegesen vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az ember jó szituáltan tartsa mentális részét a dolognak. Lelkileg pedig az, hogy az egyházamhoz való hűség, az mindig legfölül van. Soha semmilyen körülmények, szituációkban nem, el se jutott addig a szintig, semmi bennem, hogy megkérdőjelezze, vagy kockára tegye, hogy az egyházhoz tartozom, mint pap. Hogy az egyház papja vagyok. Aztán a Jóisten iránti mélységes, bensőséges kapcsolatom. Tehát nem az imádságokra, nem a rózsafőzére, nem a szentmisékre, nem ezekre a szertartásokra gondolok most, amikor ezt mondom, hanem arra, amit el se tudsz mondani, hogy egy belső azonosságot élsz meg az Úristennel, hogy ő valóban benned van, hogy valóban benne vagy, hogy egyek vagytok, és hogy eszedbe nem jutna másként gondolkozni, vagy másként élni, mint ahogyan tőle tanulod, vagy ahogy belső sugallatok alapján ezt kapod. Hát nagyon bonyolult ez, de hogyha egy papot kérdezel a hitéről, vagy a belső világáról, akkor azt gondolom, hogy így tudja elmondani, vagy legalábbis hát én így tudom elmondani, és nagyon hálás vagyok ezért a 70-ért, meg ami még ezután jön.
Én a következő 70-hez is, meg hát bármennyi lesz ahhoz, én további ilyen lelkesedést, kitartást és a Jóisten áldását kívánom az életedre. Köszönöm szépen, Heinok atya, a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc, Miskolc Mincenti plébánossal, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével, Papp Ildikó beszélgetett.